Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapjául mára kirendelt igét, amelyeket megírva találunk Mózes 5. könyve 8. fejezetének 2. és 3. versében a következőképpen. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Amen. Így kezdődött a felolvasott igeszakasz, hogy emlékezz vissza az egész útra. Szeretjük mi is ezt a félmondatnyi részt idézni olyankor, amikor valami jeles nap, jeles alkalom van, és megállunk. Megállunk és emlékezünk. Érdekes volt számomra, hogy elolvastam a kezdetét, az első verset is, és ott úgy beszél róla az ige, Mózes népéhez, hogy tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok. Tehát Isten parancsolja az emlékezést a népnek. Miért van most vajon szükségük erre, hogy emlékezzenek? És mire kell igazán emlékezni? A nép ott áll az ígéret földjének a határánál, hogy birtokba vegyék, hogy bevonuljanak rá, és ott éljenek. És Isten, a nép Istene, Atya, most útmutatást, útbaigazítást, tanácsot ad a nép számára, folytatja is az első versben így, hogy azért parancsolok, hogy élhessetek, és elszaporodhassatok, bemenvén birtokba vehessétek azt a földet. Fontos a nép életében egy nagyon fontos határkő ez, ahol ők most megállnak. Mögöttük van 400 éves egyiptomi fogság, meg mögöttük van 40 év pusztai vándorlás, és most végre célba értek. És ennél a célba érésnél Isten megállítja a népet. Álljatok meg, de nem csak úgy, hogy egyszerűen letáboroznak egy időre, hanem nézzetek szembe mindazzal, ami mögöttetek van, és tulajdonképpen, ami az életetekben történt. Isten népe történelmének nagyon sok jelentős eseménye volt már, és most méltó is lenne az, hogy ők megálljanak, hálaadással emlékezzenek a csodákra, azokra a hatalmas tettekre, amit Isten végbe vitt. A csodákra szeretünk emlékezni mi is. Az életünkben a nagy és jó, különleges csodákra. Turmezei Erzsébetnek van egy verse, amelyik eszembe jutott, mikor ezt olvastam, az a címe, hogy csodákra emlékezni jó. És minden versszak végén ismétlődik. Csodákra emlékezni jó, kivéve majd az utolsó versszakot. Ott valami mással fejezi be. Határkőnél hittel megállni, határköveknél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni, csodákra emlékezni jó. Meglátni, hogy minden utunkat hű és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgált, mindent tette, csodákra emlékezni jó. Látni, hogy át viharon, vészen hű mesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített, csodákra emlékezni jó. Határköveknél hálát adni, és hallelujás köszönetben méregetni, mi mérhetetlen, csodákra emlékezni jó. Messzi évekre visszanézni, számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet, megbocsátást, csodákra emlékezni jó. Hallelujás háladással leborulni egy határkőre, s elindulni hittel előre, amerre hív az égi szó. Ismerjük-e a csodákra emlékezés jóságát, szépségét? Éltünk-e át csodákat? Vagy olyan nagyon hétköznapi életet éltünk csak, amiben nincs is igazán mire visszaemlékezni? Szoktunk-e egyáltalán megállni? Pláne amikor egy új útra indulunk, valami új esemény és nagy esemény következik az életünkbe, megállunk-e és visszanézünk-e? És ha visszanézünk, akkor mit keresünk benne? Csodákat, szépeket és jókat? Csak a jókra emlékezzetek? Erről van itt szó. Először erről ír a vers is, hogy hálás szívvel ezekre a csodákra emlékezni, hogy hatalmas kéz vezette a népet. Bizony ez jó dolog, és hogy javukra szolgált mindaz, ami volt. De ilyet is ír benne, hogy látni, hogy át viharon vészen hűmesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített. Ezek már kevésbé a szép és jó kategóriába tartozók, vihar és vész, éj, de a viharon és a vészen azt írja a vers, hűmesterünk abban segített, és arra emlékezni jó. Segített, hogy ne csak belekerüljenek a viharba, hanem a viharon át is vezet. A vihar, a vész, az éjszaka olyan, amiből szívesen kikeveredni akarunk. Hamar ott hagyni. És van ehhez a vers szerint valaki, aki hozzásegít, hogy hamar kikerülhessünk, vagy egyáltalán kikerülhessünk a viharból és a vészből, és fény derüljön végre az életünkre. Na, arra már szívesen emlékszünk, amikor fény derült, és kevésbé arra, amikor vihar volt és vész volt, jaj, arról ne is beszéljünk. Van ismerősöm, aki nagyon igyekszik távol tartani magától minden rossz hírt, minden nehezet, minden olyat, amiben nem tud úgy igazán gyönyörködni az ember, és nem élvezetes. Tartsuk azokat távol. De a vers szerint fény derülhet az éjszakára, az éjekre is. Aztán emlékeztet arra, hogy hálát is adhatunk sok mindenért, és felsorol néhányat, erőt, kegyelmet, megbocsátást számba venni, emlékezni és hálát adni érte. Az erő meg a kegyelem az még úgy nagyon jónak tűnik, hogyha hálát adunk érte, de megbocsátásért szoktunk-e hálát adni? Amikor én kapom a megbocsátást, és amikor én adhatom a megbocsátást. Jó dolog megbocsátani? Azt jutott eszembe, hogy hallottam olyan szomszédokat, akik 20 éve élnek egymás mellett, de egy árva szót nem szólnak egymáshoz. Nem köszönnek, nem tudnak egymásnak megbocsátani. Milyen jó, ha eljut egy ilyen szomszédság odáig, hogy végre megszólítják a másikat. Valamelyiknek el kell kezdeni. Egy valaki elkezdi a kettő közül, és lehet, hogy a másik válasza is az lesz, hogy de rég vártam már erre. Jó dolog megbocsátani. De a legnagyobb jó, amikor valakit megterhel, olyan bűn, olyan cselekedet, amire maga is azt mondja, hogy megbocsáthatatlan. Emlékszem egy bibliaórás bácsira, a felesége már nem élt, komoly hívő bácsi volt, csak egy gondja volt. Nem tudok magamnak megbocsátani. Valamiért a feleségével kapcsolatba. Nem tudok magamnak megbocsátani. És akkor megkérdezték tőle, hogy hát ki vagy te, hogy neked kell megbocsátani magadnak. Akinek Isten megbocsátott, az meg tud bocsátani másnak is és magának is. Ismerjük-e, hogyha visszanézünk az életünkbe, hogy de jó volt megbocsátani, vagy hurcoljuk tovább magunkkal a megbocsáthatatlan bűnünket, vagy a másik megbocsáthatatlan cselekedetnek tűnő cselekedetét. Jó dolog, csodaszámba megy bizony ilyen embereknél szinte ez a megbocsátani tudás is. Képesség ez? Tanulni kell? Hát lehet, hogy valamennyire lehet tanítani, kicsi gyerekkorban már szoktuk a gyerekeinket arra nevelni, hogy kérjél bocsánatot, mert te voltál a hibás. A másiknak meg, hogy te megbocsáss meg. És kicsi gyerekként ez még sokszor olyan könnyen és aranyosan megy is. Aztán, ahogy öregszik az ember, keményedik az élete, a szíve, és egyre nagyobb lesz számára a másiknak a megbocsáthatatlan bűne. Meg a saját magáé is olyanná tud válni, hogy emlékezni se rá, beszélni se róla, Isten elé se vinni, egyiket se képes már. Megkeményedett benne, és nem tudja már a bocsánatot kérni, kapni és adni. Mert ennek ilyen hármassága van. Kérni kell, kapni kell és adni kell. Isten kínálja a bocsánatot. Turmezei Erzsébet is átélte, azért merte, vagy azért tudta ezt versbe megfogalmazni. És végül az az utolsó vers, amiben nem az volt a refrén, hogy csodákra emlékezni jó, hanem hallelujás hálaadással leborulni egy határkőre, és indulni hittel előre, amerre hív az égi szó. Amerre hív az égi szó. Leborulni a határkőre, ahol Isten megállított. Lehet, hogy ugye ez csak egy kép, hogy a határkőre leborulni, de ők ténylegesen is ott álltak az ország határánál ez a nép. És most fontos volt, hogy hálás szívvel, hallelujás hálaadással boruljanak le, és így induljanak tovább. Mennyi elindulásunk volt már az életben, amikor tovább kellett lépni, de nem tudtunk leborulni az előtt, aki egyedül tudja a további életutunkat is vezetni. Hiszen itt is azt olvassuk, hogy emlékezz vissza arra 40 évre, amelyben vezetett téged az Úr. Akarjuk-e, igényeljük-e azt, hogy legyen valaki, aki nem akárki, aki vezeti az életünket, akivel majd szembenézünk, amikor elindultunk, amikor járjuk az utat, és amikor célba érünk. Minden egyes alkalommal szembe lehet vele nézni, mert igazából a csodák úgy születnek, úgy szaporodnak az ember életében, ha megismer valakit, aki maga is csodálatra méltó. Ennek a népnek volt istene, kicsit megkérdőjelezve mondom. Volt istene, Isten maga választotta a népet, és azt mondta, hogy istenetek akarok lenni. És akkor miért lett kérdőjellé? Mert a nép nem mindig akarta. Csodát cselekedni az tud, aki maga is csodálatra méltó. Ismerjük-e Istent, mint csodálatra méltót, aki valóban olyan tetteket tud végrehajtani, ami csoda, amire ember képtelen, nincs hozzá képessége, ereje, lehetősége, de van egy istene, aki csodálatra méltó. És ezt az Istent el kell indulni követni. Ez volt a befejező mondat, elindulni hittel előre, amerre hív az égi szó. Hát ilyen is van. Igen, a csodálatra méltó hű Úr égi szóval akarja az embert irányítani. Hív, hogy kövessük őt, menjünk utána, arra van az út, ahol ő megy elől. Hányszor van olyan az életünk, vagy csak tudnám az utat? Van út arra, ahol a mi alkotónk, teremtőnk, és aki mindenható és ezek mellett szeret is bennünket, vezetni akar, olyan útra akar bennünket állítani, amelyik valóban célba ér. És hogy mi lesz ez a cél, ezt már sejtette az első mondat, amit nem a kijelölt részből olvastam fel, hogy azért adja a parancsolatokat nekik, hogy élhessenek. Hát a parancsolatot a szavával mondta el nekik. Azért, hogy életetek legyen, mondja másut, hogy élhessetek. De sok mindent megtesz az ember azért, hogy élhessen. Csak azt talán nem, amit itt ez a vers írt, hogy induljunk el hittel arra, amerre az égi szó hív, és nem másféle hívásokra. Egy másik költőnk, Reményik Sándor is ír a csodákról, de ő nem ugyanebben a formában ragadja meg a csodákat, amikről itt olvashattunk, hogy lehetnek nagy jó dolgok, lehetnek vészeken átsegítő csodák. Reményik Sándor versének a címe az, hogy csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Sodomát, a mindennap kicsi csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgast, figyeld, hogy mit dobog. Ez a kis finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog. Nézd a sötét kék végtelenben, nézd a kis ezüstpontokat, nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled, nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne vágy nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk, sziromcsodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Reményik Sándor is ide jutott el a kis vers megalkotása során. Ehhez az utolsó félmondatig rajtuk át Isten szól, jövök. A mindennapi kicsi csodákon át is. Csak ahogy a turmezei versben volt, látni kéne ezeket. És élni kéne a csodák urával, aki képes mindenre az életemben. És nem kell majd azt mondani, hogy ez se lehet, meg az se lehet, ez is rossz, meg az is rossz, hanem aki jön elénk, és jön felénk. A mindennapi kicsi dolgokban is, meg adott esetben a nagy csodákon is. Vannak-e az életünknek ilyen napjai, eseményei, amik így vannak raktározva valahol, nem a hátunk mögött, hanem a szívünkbe, hogy rajtuk át Isten beszélt velem. Ő jött elém, ő rendezte el, és ő tette lehetővé és járhatóvá azt az utat. Ez a nép is átélt sok mindent az életében, nagy csodákat, hadd ne soroljam, biztos tudnánk mások is sorolni, a tengeren szárazlábbal átmenést, a sziklából vízfakasztást, a mennyei kenyeret, a mannát, amikor éheztek, ugye ez megvan itt említve a felolvasott igében, hogy mannát adott nekik eledelül, égi eledelt. Átélték ezeket a csodákat, és még sokat, és rajta keresztül vajon rátaláltak-e arra, akire rá kellett volna komolyan találniuk. Hogy rátaláltak-e, és hogyan állnak ezzel a dologgal, éppen e célból vezette ki őket Isten a pusztába, ezt olvastuk itt, hogy azért vezette ki, hogy megismerje, hogy mi van a szívükben, hogy mit kezdenek az Isten szavával, hogy valaki nagyon jelentős személye az ő életükben Isten, és az ő szava mit jelent, vagy jelent-e egyáltalán nekik valamit is. Ezért kell most ennek a népnek a bevonulás előtt erre emlékezni, hogy mi van a szívében, és hogy mit tesz az Isten szavával. Ez a két dolog, ami nagyon fontos, mielőtt elindulnak az új útnak. Mivel van tele valakinek a szíve? Mivel lehet tele? A népé mivel lehetett tele? Megismerjük a történetéből. Több esetben találkozunk azzal, hogy nem sokkal egy nagy csodatétel után jön egy kis próba, és már is születik a zúgolódás, a keserűség, az elégedetlenség, sőt, az elfordulás Istentől, és más Isten keresése. Odavágják Mózesnek is, hogy minek hoztál ki Egyiptomból, mikor ott húsos fazekak voltak. Átélik Isten szeretetét, csodáját, szabadítását, és most a húsos fazekak után sóvárognak, persze nagy dolog az éhség, de azért elfelejtették az Istenüket. Elfelejtették, hogy hogy mennyi időn keresztül ott is megőrizte, sőt, nagy néppé szaporította őket az egyiptomi fogságban, ahonnan aztán kiszabadította őket. Csodás módon elfelejtik ezeket a nagy cselekedeteket, de megőrzik a gyomorszájára számára kedves húsos fazekakat. Hogy Isten addig is beszélt velük, hogy sok mindent mondott nekik, azt bizony elfelejti hamar Mózes népének embere is, meg a mai, sokszor templomba járó keresztény hívő ember is. Mit jelent számomra Isten szava? Kiderül, amikor az életem olyan dolgaira nézek vissza, mint ez a nép, amit így írt le ez az ige, hogy megsanyargatva is próbára téve téged megtudja. Megsanyargatva és éheztetve téged megtudja, hogy mi van a te szívedben. De sokszor morgolódunk a nehéz utak ellen, a keserves utak ellen. Isten adhat az övéinek keserves utat? Hát látjuk. Rákényszerül Isten arra, hogy olyan utakra engedje, amit nem szíve szerint ad. Nem azért adja, mert élvezné, hogy a nép szenved. Nem azért, hogy kínozza őket vele, hanem hogy kihozza őket abból a megkeményedettségből, amiben vannak. A próbák, a nehezek, bármilyen fajtáját sorolnánk fel ma is ennek, legyen az háború, legyen az betegség, járvány, szárazság, rengeteg próba. Mi van a szívünkben? Hogyan reagálunk ezekre? Mi jön ki belőlünk egy-egy hír hallatán? De sok ember, még a keresztényektől is hallottam, hogy káromkodás jön ki. Mi jön ki belőlünk, amikor nehéz utakat ad számunkra Istenünk? Jó, annak, akinek nincs Istene, annak nem ad nehéz utat? Nem kell, mert neki úgy is van. Az Isten nélkül valóság az a leglehetetlenebb és legnehezebb út. Akinek van Istene, és aki ismeri az ő szavát, annak van kősziklája, amire ráálljon, van kapaszkodója, amiben megkapaszkodjon, és mehet tovább az ő élete, indulhat tovább hitben, amerre az égi szó mutatja neki az utat. Mennyire jó dolog, amikor Isten szava, Isten igéje vezet bennünket úgy, hogy mutatja az utat konkrétan. Van ilyen? Létezik ilyen, hogy Isten szava utat mutasson? Jézus élete jutott eszembe, amikor munkálkodása kezdetén, ő is 40 napig, ő csak napig, de a szám az ugyanaz, 40 napig a pusztában éhezik, szomjazik, bőjtöl, és akkor a végén még a sátán kísértésével is találkoznia kell. Isten fiának? Igen. Találkoznia kell a kísértővel, hogy őt is próbára tegye. És hogyan teszi őt a próbára? Hát úgy, hogy pont azt kérdőjelezi meg benne, ami az ő legjellemzőbb tulajdonsága, aki ő maga, ami az ő identitása, hogy ő Isten fia. És amikor ott éhezik, akkor oda megy a sátán és rámutat a kövekre, ha Isten fia vagy változtasd a köveket kenyérré. Na hát erre mi emberként mit tennénk? Hát persze, hogy megmutatom az isteni hatalmamat. Hogy ne mutatnám meg a sátánnak? De minek, mikor a sátán úgy is tudja, hogy Jézusnak hatalma van, honnan vette volna, hogy Isten fia? Azt kérdőjelezi meg, amit ő úgy is tud. Csak éppen meg akarja kísérteni vele Jézust. És akkor Jézus, hogy oldja meg ezt a kísértést? Azt mondja a sátánnak, hogy meg van írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal az igével, ami Isten szájából származik. Ugye az itteni részben is ezt olvastuk, hogy ezt mondta a népnek, hogy nem csak kenyérrel, nem csak testi kenyérrel él az ember, hanem minden olyannal is, ami Isten szájából származik. És aztán még két kísértése van Jézusnak nagyon hasonló módon, aztán már a sátán okosodik, és ő is igével kísérti, hivatkozik. Igére, hogy ugorj le, majd angyalainak parancsol felőled, meg ne üsd lábadat a kőbe. Tudja, ismeri az Isten szavát a sátán. És vannak emberek, akiket éppen ezért félre tud vezetni. Mert van neki lehetősége arra, hogy az emberekhez lopózzon, hogy hozzánk is oda menjen, és mutasson nekünk tőle való utat. Hát tedd nagyjá magad, meg tied lehet az egész világ, meg csak nem fogsz éhezni, mikor segíthetsz magadon. Jézus mindegyikre úgy válaszol, hogy mi az Atya szava ezzel kapcsolatban. Eszébe jut, hogy mi az Isten szava ezzel kapcsolatban. És azt mondja a sátánnak, és a harmadik kísértés után el kell tűnni onnan a sátánnak. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, mondja neki Jézus. Ez is meg van írva. Elég volt, távozz tőlem, és a sátán helyét angyalok foglalják el, és szolgálnak Jézusnak. Benne van az életében az Isten szava. Az eszében is tudja, de a napi dolgoknál azonnal eszébe jut, hogy mi is az, ami ide illő az Atya szavából. Tulajdonképpen ilyen útra hív bennünket is, hogy ilyen úton járjunk, ahol mindenféle egyéb szó helyett ez fog elhangzani a mi számunkra is, hogy de hiszen ez van a Bibliában. Lehet ma erre hivatkozni? Van ennek szerepe meg tekintélye? Szent dolog ma Isten szava és a Biblia? De ma sem tud semmi és senki jobban tanácsolni, utat mutatni, mint ahogyan az a Bibliában megtalálható. Olyan sokszor élhettem meg én is a személyes életemben, hogy Isten eszembe juttatott egy igét, és akkor tudtam, hogy jaj, igen, akkor most mehetek erre, vagy nem. Útba igazított, mutatta az utat, és azóta is teszi a mindennapi életben, ha olvasom az ő igéjét, tanulom az ő szavát, ott van az értelmembe is mindaz, amit ő mond, akkor eszünkbe is tudja juttatni. De ha nekünk nincs időnk Bibliát olvasni, nincs időnk megismerni az Isten szavát, hát akkor megtehet Isten minden csodát, és úgy is mutathat utat, de azért az igazi útja az, hogy tanítsátok meg a ti fiaitoknak is mindazt, amit Isten tett ezzel a néppel. A tanítás az parancs. Ahogy itt is, a bemenetelük előtt is tanította őket. Ha bementek, olyan úton járjatok, ahol én vezetlek titeket, ahol az én szavam fog vezetni titeket, ahol az Isten beszéde lesz számukra az igazi életté, az igazi kenyérré. mert hogy az ember nem csak test, és nem csak a testi kenyérre van szüksége, Isten nagyon jól tudja, hogy arra is, és lám megadta a mannát is, de azt is tudja, hogy ennek a népnek fel kell vértekeznie lelkileg is azzal, hogy aztán ne hagyják ott az Istenüket, hanem figyeljenek az ő beszédére, és legyen az számukra iránymutató. Néhány verssel később megtolja még Isten beszéde a nép számára ezeket a tanácsokat, amiket itt elmondott, hogy vegyék nagyon komolyan, szentül komolyan az ő szavát, mert az a szó lesz az, amiből nekik életük, igazi életük, örök életük fakadhat. El ne felejtsétek, mondja nekik, de vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked. Bennünket is így akar tovább segíteni a földi életutunkon, hogy ne csak azt a mannát szedegessük fel, ami a testünk számára fontos, mert a nép azt elfogadta, felszedte és megette. Isten szavát meg sokszor félretette. Nem volt szent számára, zúgolódás volt a hálaadás helyett, nem ismerték el Isten szavát követendőnek. Vajon mi elismerjük-e? Teszi fel számunkra kérdést ma Isten igéje. Vajon a lelkünk táplálkozik-e? Mert hogy a lélek örökké él, és ha az Isten szavából és az ő igéjéből táplálkozva él itt a földön, akkor örökké él Isten országában. Ha pedig elfelejti, félreteszi, mellőzi, nem érdekli, akkor örökké él a szörnyű Isten nélkül valóságban. Vagy Isten félelemben éljük az életünket, és figyelünk az ő szavára, és központi dolog lesz az életünkben, súlya lesz az életünkben. És akkor lehet nekünk is örökké való életünk a vele és az atyával való egységben. Ha nem, akkor pedig valóban az következik, hogy minden nyomorúság, minden tragédia, minden, amit nem kívánnánk magunknak, az valósul meg majd egy örök életen át. Az is örök életen át. Vagy örök életen át emlékezhetünk a csodákra, azokra a csodákra, mert mindent így fogunk megítélni az életünkbe, ha egyszer szentül komolyan veszük az ő szavát. Mindent úgy fogunk megítélni, hogy az is javamra vált. Még a rossz, meg a keserű is javamra vált. Fiatal voltam, amikor megértettem először én is ezt, hogy úgy érdemes elindulni az életben, hogyha Isten vezet, hogyha az ő szavára figyelek, ha őt kérdezem minden nagy dolgában az életemnek, és minden hétköznapi dologban is, mert azt olvastuk Reményik Sándor, hogy a mindennap kicsi csodáiban is ő van ott. Rátaláltunk-e már erre az Istenre? Élünk-e az ő szavával, beszélő viszonyban vagyunk-e vele, kommunikálni akar velünk? Ha mi hajlandók vagyunk felé fordulni, a megszólításra válaszolni, és arra menni, amerre hív az égi szó, Isten szava és igéje. Így emlékezzünk, nézzünk szembe a múltunkkal, és így álljunk meg a jövőnk kapujában, hiszen minden nap az, hogy vezethessen bennünket, és oda, ahova ő szeretne igazán bennünket bevinni, az ígéret földjére, az ő országába. Amen. Imádkozzunk. Hadd köszönjük meg neked, mennyei édesatyánk, hogy ma sem vagy néma Isten, aki nem beszél a népével, az övéivel. Köszönjük, hogy amikor eljövünk téged keresni, akár egy istentiszteleten, akár más hasonló alkalmakon, vagy otthoni csendességünkben, akkor te nem elrejtőzködő Isten akarsz lenni, hanem azt akarod, hogy rád találjunk, hogy felismerjünk benne téged. És kérünk, hogy így legyen ez a mi életünk mindennapi eseményeiben is. Hadd lássunk meg, hogy te közeledsz felénk, hogy a te szavad szól, és a te szavad az, amelyik egyedül életre vezető, örök életre vezető szó lehet az életünkben. Így köszönjük meg neked a mai igét, amit tőled kaphattunk, és kérjük, hogy légy valóban olyan úrrá az életünkben, aki hű vezető és hű megtartó egyaránt. Amen.